and look, see my tears. They fill the whole night sky.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Látszólag körülöttünk, de igazán bennünk forog a világ.
Minden szombat este 20 órától forgó színpad.
Szerkesztők Radó László, Géci Gábor.
Élőszó. A Civil Rádió kortárs irodalmi és színházi műsorsorozata. Könyvek, folyóiratok, színdarabok, alkotóközösségek, minden, amit napjaink irodalmáról és színházáról tudni szeretne. Élőszóban.
Hazai levelek. Felolvassa az író Kertész Imre. Először elhangzott a Szabad Európa Rádióban 1991. áprilisában.
Első levél. Húsvét. Ez nekem vagy a János Passió, vagy a Parzifál. Hogy őszinte legyek, nem a húsvét, sokkal inkább maguk a művek miatt. Ezúttal a Parzifálban voltam. És hadd tegyem hozzá, ihletett, gyönyörű előadásban részesültem. Így legalább ott az operában megnyilatkozott az ünnep, hogy stílusos legyek a nagypéntek varázsa, amely odakint a városban csupán a megszokott, a nyűgös, két, sőt, háromnapos munkaszüneti gyötrelem. A beszerzési gondokkal, a hétköznapinál is gyérebb tömegközlekedéssel, az amúgy is szennyes, és most már bizony nem is biztonságos utcákat ellepő, tarka-barka, nem mondhatnám, hogy bizalomgerjesztő tömeggel, cipőtalpunk alatt az elhaigált sörös és pálinkás üvegek, a betört telefonfülke ajtók, egyáltalán a lehetőleg minden szétzúzható felületet szétzúzó szenvedély cserép és törmelék darabkáinak recsegésével, rapogásával. De hagyjuk a várost. Hagyjuk korai enyészet marta, légköri szenny borította, mindennemű mocsok, tolvajlás, mulasztás, végtelenben nyúlt ideiglenesség és jövőtlen közöny rongálta épület halmozát, hogy az egyik legfrissebb munkámból vett saját szavaimmal jellemezzem. Nézzük inkább ünnepeit. Vajon mit ünnepelünk ünnepnapjainkon? Nem is arról akarok beszélni, hogy jó 40 éven át csupa olyan ünnepnapot ültünk, melynek erkölcsi tartalma a kellő cinizmussal ellensúlyozott öntagadás, a gyakorlati pedig pusztán a fizetett munkaszünet volt. És nem is arról, hogy az egykor tiltott és azóta hivatalossá lett ünnepnapokból is egyszerre elillanni látszik a tartalom, és degesz frázisaiból, ismerős tömegjeleneteiből a régi május elsejék és november hetedikék köszönnek vissza. Én az ünnepről szeretnék beszélni, a valódiról. Arról, mikor egy pillanatra megállunk és elnémulunk, hogy áthasson az a szellem, amit röviden az életünk értelmének, a kultúra, a mítosz szellemének neveznék. Jó, de miféle mítoszt él meg az ember manapság? Teszi fel a kérdést Carl Gustav Jung, a nagy tudós. És ebből is látni, hogy a probléma, a mítosz problémája általános. Közhely, hogy eszmei űrben élünk, hogy lépteinket nem vezérlik magasabb szellemek, hogy hiába fülelünk, nem halljuk többé sem szokrátészi daimónionunk, sem pedig őrangyalunk hangját, szavát. Elmondhatjuk Mefisztóval. Hol is vagyok hát, merre térjek? Itt ösvény volt, most törmelékhegy, s ahol jövet sík volt a pálya, a görgeteg utamat állja. Hiába mászom föl, s megint le, hol bukkanok rá szfinxeimre? Bizony, elbújt előlünk a talányos szörny. És ma, amikor csupa megfejthetetlen, sőt, még csak nem is észlel, csupán valami hirtelen katasztrófa formáját öltő rejtély közepette élünk, a mítosz hiány, vagy ellenkezőleg a sok bot csinált a mítosz árnyékában, úgy tűnik, mintha nem is lenne semmi, amin a fejünket törjük. Ha csak gazdasági bajainkon nem. Úgy jó 10 éve az alábbi sorokat jegyeztem fel a naplómba. Észrevették-e, hogy ami a mítoszt illeti, időközben a közgazdaság és a technika is mítosszá, istenségé, sőt, vallássá változott, noha hiányzik a transzcendenciája. Ettől rokkant, bár nem biztos, hogy gyilkossá is csupán ettől válik. Ez a feljegyzésem nyilvánvalóan egy elkeseredett pillanat terméke. De mindent csupán gazdasági problémának látni. Minden problémát csupán gazdaságilag megoldhatónak vélni. Ez valóban gyilkos szemlélet. Szellemi neutronbomba, amely éppen hagyja a testeket, csupán a lelkeket öli meg. De visszatérve a Parzifalra, 35 évig voltam Wagner rajongó, és mivel Budapesten éltem, a Parzifalt 1980-ig nem láttam. És persze akkor sem Pesten, hanem a fallal övezett Kelet-Berlinben, ahol úgynevezett ösztöndíjasként tartózkodtam éppen. Füllett nyári nap volt, a Staatsoper nézőterén legalább 30 fok. A közönség nemzetközi. Sokan csak néhány órára szóló átlépővel jöttek át Nyugat-Berlinből az alkalomra. Láttam apácákat, amerikai katonatisztet és francia dámákat. És persze helybelieket, akik csak jegyhez juthattak, hiszen egy Parzifal előadás Kelet-Berlinben is ritkaság számba ment. Egyszerűen nem tudom elfelejteni ezt az estét. A díszletek a hagyományos, masszív Wagner díszletek voltak, semmi ez és semmi finomkodás. A templom képekben akkora keresztet lódítottak be a színpadra, hogy a szemközti dómban is megállta volna a helyét. Már az első felvonás második képében is, de különösen a harmadik felvonás utolsó jelenetében a grállovagok kórusa annyi dühött szenvedéllyel követelte a sebének kínjaiban fetrengő Amfortász királytól, hogy emelje fel a serleget, és ezzel részesítse őket a megváltó égi táplálékban, hogy az már nyilvános, általános lázadással is felért. A nézőtéren vége érhetetlen, örjöngő tapsorkán. Ekkor megérintett a mítosz elragadtatása. Annak ellenére, vagy talán éppen azért, hogy tisztában voltam vele, ez az elragadtatás nyilván nem közvetlenül a Parzifalban életre kelő mítosznak, inkább maga a Parzifal előadás mítoszának szól, s a gyötrelmes szituációból fakad. Akárcsak azon a bizonyos 1955-ös, vagy talán 56-os, 3-as Bartók bemutatón a Budapesti Operaházban, amelynek én is szerencsés nézője lehettem. A kirobbanó ünneplés akkor is többnek, vagy többnek is szólt, mint a csodálatos előadásnak és a még csodálatosabb műveknek. Bartók Béla hazaérkezésének szólt, és szólt mindenek előtt a szellemnek, ami akkoriban oly mélyen áthatotta az egész társadalmat, és amely szellem szakadatlanul az igazolására, a nemes módon való megerősítésére, a felmagasztalására szomjazott. Igen, úgy tűnik, hogy korunkban, e késői század, sőt ezredvégen, a mítosz legfőjebb csak a szükség gyermeke lehet még. Inség, tűrhetetlen szomjúság kell ahhoz, hogy akár varázsérintésre a forrás egyszerre felbuzogjon. Vagy fordítsuk meg a mondatot. Inség, tűrhetetlen szomjúság idején még ma is, még mindig a mítoszhoz fordulunk? Él tehát még bennünk az igazi ünnep, a katartikus ünnep vágya? De hogy részünk lehessen benne, mindig valamilyen rettenetesen nagy árat kell fizetnünk érte? De ne faggassuk tovább az előbb már tetemre hívott bujkáló szfinxet. Második levél. Hadd folytassam ott, ahol utoljára abbahagytam. Jung kérdését idéztem. De miféle mítoszt él meg az ember manapság? Így folytatja. A keresztény mítoszt, mondhatnánk. Majd fölteszi magának a kérdést, te abban élsz? És ezt feleli, hogy őszinte legyek, nem. Na de akkor mi a te mítoszod, faggatja tovább önmagát. Az a mítosz, amelyet megélsz. Ez már kellemetlenül érintett, teszi hozzá, abba hagytam a gondolkodást. Határvonalhoz értem, írja. Mi kezdődik-e határvonalon túl? A semmi? Vagy újabb mítosz? Vagy talán új mítosz, amelynek mítosz voltát akkor ismerjük majd föl, ha a régihez kapcsolódik, ama rejtelmes módon, ahogy a mítoszok létrejönnek és egymásba kapcsolódnak? Egy időben annyira biztos voltam abban, hogy én szándékomon kívül és korántsem a magam dicsőségére, ha csak nem a magam szégyenére, megéltem az új, vagy legalábbis az egyik új mítoszt, hogy nagy biztonságomban leismerészeltem írni. Auschwitz és ami hozzá tartozik, de most már mi nem tartozik hozzá. Az európai ember legnagyobb traumája a kereszt óta, bár talán évtizedek vagy századok kellenek, amíg majd ráeszmélnek. Mindez azért jut most az eszembe, mert tegnap április 11-én múlt éppen 46 esztendeje, hogy a buchenwaldi koncentrációs táborban felszabadultam. De hogy is gondoltam akkor a mítoszra? Mégis a világhír szele már másnap este felé megcsapott. A hangos bemondó doboza, amelyben mindaddig az SS parancsszavai recsegtek, ropogtak, ezúttal a BBC koraesti híradását közvetítette. Még kezdetleges angolságommal is megértettem, ahogyan világgá röpítették. A szövetséges amerikai csapatok felszabadították a Weimar melletti Buchenwald koncentrációs tábort. A szalmazsákomon heverve különös szédület fogott el. Mintha olyasmit közöltek volna a civilizált világgal, hogy mondjuk Cook kapitány felfedezte a pokol hatodik bugyrát, ahol csak ugyan eleven embereket főznek kátrányos üstökben. Egyszerre más színben láttam az életemet. A rádió bemondó tartózkodóan felháborodott hangjából még mélyen alultáplált agyammal is felfogtam, hogy igazságtalanság történt velem. Meggyilkoltatásom, illetve erre való kijelölésem, legalábbis a londoni rádió szerint, nem a történelmi szükségszerűségből és az egyetemes rációból következő megfellebbezhetetlen logika eredménye, ahogyan mindaddig a lágerben és előzőleg is nagyjából hittem. Jelen voltam tehát az új mítosz keletkezésénél. Milyen félszegen született. Eleinte még senki sem találta a szavakat, a tetteket. Az amerikai katonák bámulatba ejtettek. Addig csak a toprongyos, siralmas magyar hadsereget, a kakastollas vértől, pálinkától és mosdatlanságtól bűzlő csendőröket, meg a minden gőgös látszat ellenére is nélkülöző német katonákat ismertem. Ezeknek a tengeren túl jól táplált, fehér kamáslis, fesztelen magatartású katonáknak láthatóan sejtelmük sem volt róla, hogy mifán is terem egy koncentrációs tábor. Tudatlanságukat az adakozási kényszer állandó feszültségével igyekeztek kompenzálni. Már lábra álltam, kezdtem erőre kapni, már kisétáltam az erdőbe. Egy amerikai katona sietett el mellettem az ösvényen. Láttam, ahogy megtorpant. Valamennyi zsebét keresgélőn végig tapogatja. Végül jobb híján az éppen megkezdett Chesterfieldjét kapta ki a szájából, és nyújtotta át nekem. 15 éves voltam, nem dohányoztam, még mindig kóvályogtam a gyengeségtől. De a félszeg helyzet arra késztetett, hogy a cigaretta után kapjak, és úgy tegyek, mintha mohón szívni kezdeném. Ezt követelte az udvariasság. Patton tábornok, de talán maga Eisenhower főparancsnok rendelte el, hogy Weimar prominens polgárait csoportonként vezessék be a város mellett létesített lágerbe, hadd lássák, mit követtek el ott az ő nevükben. A kórházszektor drótkerítése mögül néztem a hölgyeket és urakat, amint rémülten hüledeznek egy friss tömeg sír előtt, amelyben hasábfákként hevertek az egymás hegyibe haigált és oltott mésszel leöntött hullák. Kézzel-lábbal magyarázták a köröttük álló amerikai tiszteknek, hogy ők semmit sem tudtak. A kérdés azóta szinte egyetemessé tágult. Szerintem nem hazudtak. A tábor fennállásának 8 esztendejében naponta látniok kellett a munkára kihajtott foglyokat. E foglyok testi-lelki nyomorúságát. Hallhatták, hogyan beszélnek velük az őreik, így hát mindent tudtak. Másrészt a tudásukról egyszerűen nem vettek tudomást, így hát mégsem tudtak semmit. Hogy ez miként lehetséges, külön levél tárgya lehetne. De akik éltek már totalitárius rendszerben, bizonyára értik, hogy miről beszélek. Felajánlották, hogy svédországi, svájci intézetekben rendbe hoznak. Amerikában tanulhatok. Én azonban haza akartam menni. Mintha tudattalanul az epika ősi mítoszát követtem volna, amelynek alapmotívuma, mint tudjuk, a hős hazatérése megpróbáltatásai után. Az amerikai hadsereg teherautóján elvittek a szovjet zóna határig. Onnan, tudatták velünk baljóslatúan, többé már nem vállalnak értünk felelősséget. Leszálltunk a teherautóról, a zóna határt már gyalog léptük át. A nyári alkonyatban zöld domboldal tárult elém, akár a szelíd, antik lankák. A zöld füvön sűrűn pettyezett színfoltokként kondérok, s minden kondér körül 5 sárga gimnasztyorkás katona guggolt. 5 kéz, 5 kanál járt sűrűn leföl mindegyik kondérnál, kanalazták a közös üstből a közös levest. Az amerikai katonák étkezdéihez szokott szemnek ez a látvány az első pillantásra, hogy is mondjam, furcsa volt. Lenyűgözve álltam és bámultam az elém táruló képet. Nem mondhatnám, hogy teljesen idegenül, de némi bal sejtelemmel, mintha csak a jövőmbe pillantanék. De itt már új mítosz kezdődik, vagy csak a korábbi folytatódik? Nem tudom. De későbbi életemben, amely bizonyos értelemben a láger életem folytatásának tekinthető, néha elfogott az az érzés, hogy még mindig ugyanott állok, ama domboldal lábánál, és lenyűgözve, tehetetlenül bámulom az elém táruló képet. Harmadik levél. Még ma is akad egy végső menedék ebben az országban, ahol az író, évente néhány hétig legalább, valóban író módján élhet. A szigligeti alkotóházról beszélek. Egy lerobbant egykori grófi kastélyez, épülete is, kertje is régóta felújításra szorul. Isten óvjon azonban attól, hogy a renoválás ürügyén akár csak pár hónapig is nélkülöznünk kelljen. Az írót itt nem zaklatja telefon, ideiglenesen félrerakhatja családi anyagi gondjait, megkímélik a nagyváros környezeti ártalmai, a sok fizikai és szellemi mocsok. Ha úgy tetszik, neki szobájába zárkózva püfölheti írógépét, vagy járhatja a parkot meg a környező dombokat, elvont vagy nagyon is konkrét tűnődéseibe merülten, esetleg hódolhat az utoljára talán a kamaszkorban élvezett olvasási szenvedélyének, mint ezt az idén januárban magam is tettem. Így olvastam el Krúdi Gyula regényét, az Asszonyságok díját. Nem tudom, miféle átok ül a magyar szellemi életen, hogy például Krúdi Gyulát is csak ennyire fogyatékosan, mondhatnám féloldalasan ismerjük. De könnyű is a Krúdi nosztalgiáját holmi szimpla romantikának vagy bonyolultabb társadalmi keserűségnek tekinteni. Épp olyan könnyű, mint holmi pörkölt és velős csontszakértőnek látni őt, a borok kedvelőjének és a nők futó bolondjának, a hasonlatok és az anekdóták mesterének. Talán mert rám is hatott az előítélet, de tény, hogy Krúdi elég későn került a kezembe. De már a Szindbád történeteket lapozgatva is alig hittem a szememnek, a fülemnek, hiszen Krúdihoz hallás is kell. Egyszeriben megcáfolva éreztem Kierkegaard szavait. Ismeretes, hogy Mozart Don Juanjáról szólva a filozófus kifejti, hogy az érzéki zsenialitás, mint csábítás, kizárólag a zene közegében jelenhet meg. Don Juan teljességgel zenei, írja. Don Juant nem látni kell, hanem hallani. Mert a zene nem úgy állítja őt elé, mint szemét vagy egyént, hanem mint hatalmat. Nos, éppen ez az, amit Krúdi Gyula a próza soha nem látott eszközeivel, inkább azt mondanám varázsával, Szindbád irizáló alakjában meg tudott valósítani. Kár, hogy a levél keretében nincs hely és idő az elemzésre, a bizonyításra. Krúdi Gyula zseniét, kimeríthetetlen alkotó erejét néhány alapérzés mozgatja. Kozmikus erótika, a vele járó égető bűntudat, a megváltás sóvár igénye és a halál szakadatlanul jelenlévő gondolata. Művészetében, lényében van valami mélységesen archaikus vonás, ami Bosch-sal, Bruegel-lal, Goya-val, ezekkel a nagy apokaliptikus festőkkel és a középkorral rokonítja őt, természetesen a modern nagyváros díszletei közt. Milyen furcsaságokat nem talál az ember egy nagyvárosban. Uram, Istenem, te a teremtő, te a mester, te, aki alkottad a törvényt s a szabadságot, és aki késhegynyi gyógyszer gyanánt talán azért oltottad szellemembe a vonzódást a borzadályhoz, hogy megtérítsd a szívemet. Uram, könyörülj! Könyörülj a bolond férfiakon és nőkön! Írhatta volna ezeket a sorokat Krúdi Gyula, Dickens vagy Dostoyevsky, történetesen Charles Baudelaire írta. Igen. Krúdi Gyula nem csupán a nők szarvasbokáját szerette, a jóféle főtt marhahúst, de szerette a borzadályt is, sőt, a halált, és mindezt együtt. Ha nem ismerte is Schopenhauert, de bizonyára ismerte, hiszen nagyon művelt volt, akkor is vele együtt vallotta volna, a halál nélkül még filozofálni is alig lehetne. Ahogyan a hedonizmus Krúdinál mindig a morbiditással, ugyanúgy a halál mélyben való elveszettség nála mindig a fátyolosan az égre emelkedő tekintettel fonódik egybe. Ettől válik Krúdi prózája az égi és a földi dolgokba egyaránt beavatott müsztagóg, az érett férfi prózájává. Szemben mondjuk a Marquis de Sade-féle hedonizmus, ízetlen, éretlen, teoretikus és lélektelen infantilizmusával. Az asszonyságok díjában mindezek az alapvonások nagyszabású, egyetemes világművészetté tágulnak. Soká beszélhetnék Krúdi Gyula topográfiájáról. Úgy fogja át a világegyetemet, hogy a Józsefvárosból is legfőjebb a Ferencvárosba kalandozik át. És közben a pesti tájak, a pesti képek szinte észrevétlenül a dantei alapmítosz teremtik újjá. A negyedik fejezetben többé nem lehet kétséges, hogy Cifra János temetés rendező apokaliptikus útja a pokolba vezet. A pokol tornáca Jella asszony nyilvános házának szalonja. Az innen nyíló szobákban zajlanak a történetek, melyek a megismerés, a lelki és érzéki gyötrelem pokol köreibe, a bugyrok mély szakadékaiba vezetnek. A történet vége pedig úgy dereng fel, ahogyan a feltámadást hirdető trombiták zendülnek meg Mahler második szimfóniájának utolsó tételében. Az asszonyságok díja 1919-ben jelent meg, az európai pokol kellős közepén. Valamivel nyugatabbra is készült akkor éppen egy regény, amelynek vége szintén a Dantei gondolatot idézi. Vajon a halálnak ebből a világra szóló orgiájából, a gonosz láze tűzvészéből feltámad-e a szeretet? Thomas Mann Varázshegye ez, amely pár év